Addig követed a pillantásodal, míg csak el nem tűnt ez a darázs is. Akkor ismét megvárod az újabb darazsat, és így tovább. Előbb-utóbb megtalálod a fészket. Ami megáll a darazsak esetében, az bizonyára nagyobb és undorítóbb lényekre is érvényes lehet. Sibyl azzal az érzéssel aludt el, hogy azt az 50 fontot végeredményben talán mégsem dobta ki egészen az ablakon. A következő követelés 2 hét múlva futott be. Megint 50 fontról volt szó. Sibyl most is az útmenti gyökerek közé tette a pénzt, ám ezúttal azon a ponton várakozott autójával, ahol a dűlő út az országútba torkollik. A motoros 5 perccel 10 után kanyarodott rá az országútra, és robogott el Markhampton irányába. Sibyl utánahajtott, és egészen a város főutcájáig kísérte szemmel. Ott a motoros a templom utáni sarkon befordult. Mire Sibyl odaért, a motorkerékpár már eltűnt a főutcát keresztező valamelyik mellékutcában. Idáig minden jól ment. Az utcai lámpák fényénél Sibyl világosan látta a motorbiciklit, és bármikor képes lett volna fölismerni. Legközelebb, vagy a rákövetkező alkalommal, utóvégre ez már egyre megy, egészen a fészkéig követi majd ezt a darazsat. Most már elkapta a vadászláz. A szó legszorosabb értelmében türelmetlenül várta a következő névtelen levelet, és mikor az végre megjött, olyan elégedett mosolyjal helyezte el a pénzt a már ismert helyen, amelyennel a horgász szúrja föl a horgára a csalit. Abban az időpontban, amikor a pénzt egy kéz kivette a rejtekéből, ő már a templom utáni sarkon várakozott. Az üldözőből üldözött lett. Mainwaring nének mindent egybevetve 50 fontnyi részlet fizetésbe került, hogy megállapítsa, hová is viszik a pénzét. A hajtóvadászat végül az üzleti negyed egyik kisebb házcsoportjához vezette. Egyszerű, rövid kérdezősködés elegendő volt, hogy megtudja, e házakban jó részt irodahelyiségek vannak, melyekben éjszakánként nem tartózkodik senki. Amikor a 6. zsarolólevél is megérkezett, még csak nem is pénzt helyezett el a rejtekben, közönséges papírossal tömtette le a borítékot, azzal már is iszkéri a városba. Minél közelebb került a döntő pillanathoz, annál dévajabbá vált. Ezen a délutánon Michael idegesnek és lehangoltnak mutatkozott, de ő jókedvű volt, és végül is ez a jókedv átragadt a férfira is. Sibyl elhatározta, hogy az életét fenyegető illetőt megsemmisíti, és ez a gondolat szilaj örömmel töltötte el. Az a tény, hogy Michael sosem fogja megtudni, milyen veszedelemben forgott, még csak fokozta ezt az érzést. 10:30-kor a darázsfészekhez közel egy mellékutcában hagyta kocsiját, és az út utolsó részét gyalog tette meg. Kezében retikül, a retikülben pedig revolver, melyet férje íróasztalából csend ki. Az épületcsoport udvarán megpillantotta a lehorgonyzott motorkerékpárt. Valamelyik felső emeleten világos volt egy ablak. Az épület hátsó bejárati ajtaja éppen csak be volt hajtva. Sibyl halkan kitárta, majd lábujjhegyen osont föl a sötét lépcsőn. A 2. emeleten a lépcső melletti ajtó vasadékán vékony fénycsík szürelmett ki. Sibyl elővette a revolvert és egyenest bemasírozott a helyiségbe. Kicsiny szoba volt benne, nagy íróasztal. Emögött egy férfi ült. Feje mélyen előre, egy halom papír fölé hajolt. Sibyl lépteinek neszére fölpillantott. És az asszony hirtelen Michael J. meglepett ábrázatát látta maga előtt. Voltak éppen ezt valahogy eleve sejtette. Tudat alatt mindig is meg volt győződve arról, hogy Michaelhez fűződő kapcsolatáról mindössze egyetlen ember tud, mégpedig maga Michael. De aztán mégsem tartotta ezt lehetségesnek. Nem volt képes olyan alávalóságot föltételezni a fiúról, hogy először elfogadja szerelmes öleléseit, aztán meg pénzzé teszi őket. Tudnélik, minden józan megfontolás ellenére valóban szerette őt, hiába tudta róla, milyen semmire kellő fráter. Most, kezében a megdönthetetlen bizonyítékkal, nem tétovázott, a golyó Michael szívén hatolt keresztül. A fiú egyetlen kiáltás nélkül, de szép ifjú arcán még egyre a meglepetés kifejezésével hanyatott le a székben. Amit nem értek, folytatta a főfelügyelő, az ez itt. A szóban forgó ez itt egy másik holttest volt, mely szép ildomosan hevert a hullaház egyik kőlapján. Nem nagyon tudom követni önt, mondta a törvényszéki orvos. Hát nem ez az a zsaroló, akit említett? Jaj, az ég szerelmére, dehogy is, ez egy Jay nevű fiatalember. Egyetlen gyöngéje a női nem volt. A zsaroló az itt mellette fekszik, az öreg Witchfield. A látszat kedvéért egy garást tartott fönn a városon kívül, s hibbantnak tettette magát, amiről persze szó sem volt. Bevert koponyával találtuk az irodája hátsó helységében. Erre könnyű magyarázatot adnunk, tekintve, hogy egyik zsaroló levele ott lapult Jay mester zsebében, így hát... De ha mindez így van, miért csücsült akkor Jay ugyanennek az irodának az első helyiségében testében golyóval? Tud erre feleletet, doktor? Oldja meg a problémáit saját maga, dörmögte a törvényszéki orvos. Nekem megvannak a magaméi. Ma, ha ezzel a derék párral itt készen leszek, újra ki kell szállnom egy helyszíre, hogy kiállítsam a halotti bizonyítványt Main Waring né részére. Ma reggel halásztak ki kocsiját a folyóból, és hát nem benne ült. Mégiscsak elképesztő, hogy egy ilyen okos asszonnyal ilyesmi történjék, nem igaz? Ebből is látható, mennyire megbízhatók a nők, ha volán mellé kerülnek.